Oké, kedves szentek, ez a negyedik üzenet, az utolsó üzenet ennek a csodálatos konferenciának, úgy érzem, és megint ismétlem magamat, ahogy az összes üzenetben, de csak nagyon röviden elmondom. Noéról, Dánielről és Jobbról beszélünk, akik példaképei annak, hogy hogyan élhetünk győzedelmes életet az életvonalán, Isten ökonomiája betöltéséhez. Az az oka, újra mondom, hogy miért használjuk ezt a három szemét, mert Ezékiel 14-ben együtt szerepelnek, és az, hogy Isten milyen környezetben említi őket, az, hogy Isten meg fogja ítélni Jeruzsálemet a szörnyű bálványimádásért és hitágyásért, és Isten egy kijelentést tesz, hogy még ha Noé, Dániel és Jobb is köztük lenne, és csak képesek megmenteni magukat a saját igazságosságuk miatt, senki más nem lenne képes megmenekülni. Tehát mondhatjuk azt, hogy Isten nagyon nem örült az ő választott népének, hogy ők teljesen elhagyták őt a bálványokért, és elhagyták az egyenes utat, az ökonomia egyenes útját az Ó Testamentumban, hogy egy olyan helyzetben legyenek, ami teljes hitehagyás. Tehát amikor megnézzük Noé, Dánielt és Jobbot, akkor Isten ökonomiája szemvegén kell megnéznünk őket, és amit látunk, az az, amit láttunk, hogy Noé Istenre, az atyára mutat rá, és az atya hűségére abban, hogy megtartja az ő igéjét, és megtartja az ő szövetségét az ő népével. Dániel Krisztusra, a fiúra mutat rá, mint Isten földi haladásának központjára és egyetemességére, és ezt láthatjuk Dániel könyvének második felében. Aztán Jobb könyve rámutat Istenre, a szellemre, és az ő átformáló munkájára, hogy ugyanolyanná tegyünk minket pontosan, mint Isten életben és természetben, de nem az istenségben, Krisztus teste felépítéséért, ami Krisztus mennyasszonyának az elkészítése, és hogy azt idézze elő, hogy mi teljesen az új Jeruzsálemmé, mint az ő gyönyörű mennyasszonyává váljunk, hogy visszahozzuk őt a második eljövetelekor, azért, hogy mi összeházasodjunk vele, hogy a mi házassági egyesülésünk vele beteljesüljön, amelyben mi teljesen egyesülünk, elegyedünk és egybetestesülünk vele, hogy az új Jeruzsálem legyünk. Oké, ebben a negyedik üzenetben mi most Jobbra akarunk fókuszálni, ezt pontosítani, amit ezt megtettük a legutóbbi tréningünkön, a kristályosítási tanulmányban Jobb könyvéről, és tulajdonképpen ez a negyedik üzenet egyike a kristályosítási tanulmány üzeneteinek, de ez olyan mély és mélyrehajtó csodálatos üzenet. Én hiszem, hogy mindannyiótok fog valami újat, frisset látni. Én emlékszem, én tudom, hogy amikor ebbe újra belemerültem, én láttam új dolgokat, láttam friss dolgokat ebből a bizonyos beszédből. Nézzük meg most a címet, tehát a negyedik üzenet címe Isten szándéka Jobbal. Isten szándéka Jobbal. A Róma egyes szemem mondja nekünk, hogy mi is Isten szándéka Jobbal. Az volt Isten szándéka Jobbal, hogy ő egy olyan emberré váljon, aki a mennyei látásban és Isten ökonomiai valóságában él. És szentek, megint csak nekünk imádkoznunk kell rövid imádságokat ezekről a pontokról, például ezt kell imádkoznunk. Uram, tegyél engem egy olyan emberré, idézd elő, ahogyan, mint az élet szellemének törvényében nem idézed elő, olyan emberré váljak, aki a mennyi látásban és Isten ökonomiai valóságában él. Tehát szerintem megint az, hogy lássuk Isten örökkévaló ökonomiának a mennyei látását, azt jelenti, hogy az örökkévalóság látását látjuk, hogy Isten örökké valókon, amelyek a valóságában élünk, az azt jelenti, hogy az örökké valóság életét éljük. És az, hogy együtt munkálkodunk Krisztussal, hogy kitöltsük őt emberekbe és Isten választott népébe, azért, hogy ők újjászülessenek, megszentelődjenek, megújuljanak, átformálódjanak, áthasonuljanak, és végső soron legvégül megdicsőjenek, ezt jelenti az örökkévalóság munkájának a végzése. Tehát látni akarjuk az örökkévalóság látását, az örökkévalóság életét akarjuk élni, és az örökkévalóság munkáját akarjuk végezni. Most nézzük meg az alpontot, és itt látni fogunk valamit Jobb tapasztalatáról. Az alpont azt mondja, Jobb tapasztalata egy lépés volt, amit Isten tett meg az ő isteni ökonomiájában. Én itt most megállok. Ez egy csodálatos felismerés és látás. Mehetünk teológiai könyvtárakban mindent a világon, és egy könyv sem mondaná el ezt el, hogy Jobb tapasztalata valójában egy lépés volt, amit Isten tett meg az ő isteni ökonomiájában. Milyen okból? Ez folytatja itt. Hogy végrehajtsa a megelégedett Jobb felemésztését és megfosztását azért, hogy lerombolja Jobbot, hogy Istennek legyen egy útja újraépíteni őt magával, Istennel, és bevezetni őt Istennek egy mélyebb keresésébe, hogy így ő elnyerje Istent, az ő áldásai, valamint a fetetlenségben és elkölcsi tartásban elért eredménye helyett. Tehát, amit Isten tenni akart az ökonomiájában Jobbal, az volt, hogy a megelégedett Jobbot fel akarta emészteni. Csak ugye, hogy a 2 Korintus 4:10 elmondja nekünk. Ez azt mondja, hogy nem csöggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra megújul. Tehát ahhoz, hogy Jobb az Isten ökonomiai valóságában éljen, az ő külső emberét fel kellett emészteni. Tehát amit látunk a Jobb esetében, hogy azok a szenvedések, próbatételek, amiken áthaladt, látjuk a felemésztését, a megelégedett Jobbnak. Tetszik ez a kifejezés, hogy megelégedett Jobb. Jobb ezen a ponton megelégedett volt azzal, ahol ő volt a tapasztalatában. Az ő helytelen felismerése szerint azt gondolta, hogy ő igazságos volt, de valójában önigaz volt. Az egyedül igazságosság ebben az világegyetemben maga Krisztus, de Jobb önigaz volt. Jobb elégedett volt azzal, ahol ő állt Istennel kapcsolatban. Nem ismerve fel, hogy az az érték, amivel egy személy rendelkezik Isten előtt, ahhoz kapcsolódik, hogy mennyit nyert el ez a személy Istenből. Tehát a mi értékünk Isten szemében annak ahhoz van köze, hogy mennyi Isten nyertünk el a mi szubjektív tapasztalatunkban. Na most vegyétek észre, a római egyes szem használja ezt a kifejezést, hogy megelégedett Jobb. Szerintek én megnéztem az Előjárók könyvsorozatot megint, és a 3. könyvben az Előjárók képzésének sorozatában van egy fejezet, aminek az a címe van, ami hasonló, hogy ne váljunk melegégedetté, ne váljunk megélegedetté. Soha nem szabad megélegedetnek lennünk azzal, ahol vagyunk, abban, amint megtapasztaljuk Isten ökonomiát, és abban, amint vitális, valóságos, élő összetevőjévé válunk Krisztus mennyasszonyának, hogy visszahozzuk Krisztust. Ebben nem lehetünk elégedettek. Ha megnézzük a Filippi levelet, akkor Pál már legalább több mint 20 éve újonnan született hívő volt, és pontosan az ellentéte volt annak, hogy mi is egy megelégedett hívő. Azt mondta, hogy ő minden szemétnek ítélt azért, hogy elnyerje Krisztust. azaz elnyerje Istent, Krisztus Istent, tehát, hogy elnyerni Krisztust, az nem más, mint elnyerni Istent, tehát mindent a múltjában szemétnek ítélt, hogy elnyerhesse Krisztust, hogy ő Krisztusban találtasson. És ugyancsak, ha megnézzük a Filippi 3-at, Pál azt mondta, hogy Krisztus megragadta őt, és az eredeti nyelvben az, hogy Krisztus megragadta Pált, az azt jelenti, hogy megfogta Pált, elcsípte Pált. Milyen okból? Azért, mert tehát azt mondta, hogy Krisztus megragadta őt, hogy ő megragadhassa Krisztust. Tehát Krisztus megfogta Pált, hogy Pál megfoghassa őt. Ez csodálatos, szentek. Krisztus megragadott minket, hogy mi megragadhassuk őt. Tehát amit Pál tett, és ez megint csak a Filippi 3-ból van, ő azt mondta, egy ponton azt mondta, ez tetszik nekem, egyet cselekszem. Ezt az egyet cselekszem. Én ezt hiszem, hogy ez a 13. versben van. Valójában az eredeti nyelv szerint ez nem azt mondja, hogy ezt az egyet cselekszem, hanem ez csak azt mondja, hogy egyet, egy dolog. Ez tetszik nekem. Mi ez az egy dolog? Pállal, ez az egy dolog, hogy azokat, amelyeket a háta mögött voltak, elfelejtette, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát szentek, nekünk mindig törődnünk kell ezzel az egy dologgal. Elfelejteni a hátunk mögött lévő dolgokat, ez magába foglal mindent, ami tegnap volt. Talán dicsőséges tapasztalataid voltak a múltban, amikor elszembe jött a gyülekezeti életbe, és ez csodálatos. Ez része a te arany múltadnak. Nekem arany múltam van az Úr irgalmából, és ez jelent valamit Isten szemében. De még ezzel is, ha új tapasztalatokat, új friss tapasztalatokat akarunk Krisztusról, akkor el kell felejtenünk Krisztus múltbeli megtapasztalásait, el kell fejtenünk azokat, amik a hátunk mögött vannak, és neki kell feszülnünk, hallgassatok, neki kell feszülnünk, igyekeznünk kell, hogy Krisztus még felfedezetlen hatalmas területét meg kell tapasztalnunk. Olyan sok területe van, olyan nagy területe van Krisztusnak a szellemünkben, amit még nem fedeztünk fel, és nekünk fel kell fedeznünk, ki kell kutatnunk Krisztusnak ezt a területét, el kell nyernünk ezt. Tehát mi igyekszünk erre a célra, ez ugye ez a legteljesebb élvezet, és hogy elnyerjük Krisztus, hogy elnyerjük a jutalmat a következő korban, az egy 1000 éves királyságban, ami a legnagyobb élvezete Krisztusnak 1000 évre. Tehát ez, ugye ez megtörténik bennünk is, tehát Isten használja a környezetünket, próbatételek, szenvedések, mindenféle dolgok. A Róma 8:28, ugye Pál azt mondja, hogy minden a javunkra van. Mi ez a minden? Ez ugye minden körülmény, minden ember, minden helyzet, mindenféle próbatétel, mindenféle szenvedés, hogy mi is a célja ennek, hogy lerombolja a természeti lényünk minden szempontját azért, hogy újraépítsen minket, újjállakítson minket, újjáépítsen minket Istennel, magával, az ő isteni háromságában. Tudjátok, a háromegy Isten megtestesülve Krisztusban és realizálva a szellemként újjá kell alakítani, át akar alakítani minket. Az átalakításhoz le kell rombolni valamit. A természeti lényünk minden szempontját le kell rombolni. azért, hogy újjáépíthessen minket önmagával az isteni háromságában, és ugyanakkor bevezessen minket egy Istennek mélyebb keresésébe, hogy mi igazán elnyerjük Istent. Szentek, nekünk imádkoznunk kell. Vezess be engem abba, hogy én mélyebben keressem Istent, hogy én többet nyerjek el Istenből. Ezek a versek erről beszélnek itt. A Filippi 3-ban ezt megemlítettünk számos pontot itt. Itt a Filippi 3.10-nek csak megemlítem az első három szavát, hogy megismerjem őt, hogy megismerjem őt. Amikor Pál azt mondja ebben a versben, hogy megismerjem őt, akkor arról beszél, hogy megismerje Krisztust tapasztalatilag és szubjektíven. Pál élete egy kutatás volt arra, hogy megismerje Krisztust. Ő megtért Krisztushoz, ő látott egy látást Krisztusról a Cselekedetek 9-ben, de meg akarta ismerni magát, azt a Krisztust, akit kezdetben látott a Cselekedetek 9-ben. A megtérése tapasztalata során. Tehát Pál nem állt meg abban, hogy keresse Istent, keresse Krisztust. Az 1 Korintus 2.9-ben valami bámulatosat mond, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíven meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Tehát nekünk imádkoznunk kell, Uram, én az egyik szeretőd akarok lenni. Öntsed ki magadat belém, mint szeretet, hogy én szeresselek téged magával, azzal a szeretettel, amivel megtöltöttél engem. Amivel megtöltöttél engem. Tehát te, én infúziót kaptam beled, mint szeretetből, és én ezzel a szeretettel akarlak szeretni téged, és amikor mi ilyen módon szeretjük őt, a lehető legnagyobb mértékben, akkor élvezzük az összes gazdagságát, amit ugye nem írhatunk le, leírhatatlan ez a gazdagság. Most kezdve ezekkel a hivatkozásokkal az egy krónikákban van itt számos hivatkozás az Isten keresésével kapcsolatban, mint például az egy krónikák 16, 10 és 11, ez azt mondja, örvendezzen szívük azoknak, akik Jehovát keresik, aztán ezt mondja, keressétek Jehovát és az ő erősségét, keressétek az ő urcáját szüntelen. És amikor azt mondjuk, hogy keressük az ő orcáját, akkor az azt jelenti, hogy az ő jelenlétét keressük. Az ő jelenléte, az ő valódi, élő személye. Mi keresni akarjuk őt, keresni az ő erősségét, és keresni akarjuk az ő orcáját szüntelen. Aztán az 1 Krónikák 22.19, Dávid mondott valamit Salamonnak ebben a versben, és ezt mondja Salamonnak, tehát Salamon, én azt akarom, hogy adjad a szívedet és a lelkedet Jehovának, a te Istenednek a keresésére, és fogjál hozzá, és építsed meg Jehovának a te Istenednek szentélyét. Tehát az első utasítása Salamonhoz, Dávidtól az volt, hogy adjad a szívedet és lelkedet Jehovának, a te Istenednek keresése. Szentek nekünk a szívünket, a lelkünket, az értelmünket, érzelmünket, akaratunk a lelkismeret, arra kell fordítani, hogy keressük Istent, hogy elnyerjük Istent. És vegyétek ezt is észre a 2 Krónikák 12-14-et, ez Rehabeam királyról beszél, Rehabeam ebben az időben. Isten igények ebben a részében, amit látunk, hogy Izrael királysága megoszlott, és elmondhatnánk az egész történetet, nem fogom elmondani ezt most, de ott volt ugye Jerobeám, 10 törzsel ment Jerobeámmal, és 2 törzs ment Rehabeámmal, de Rehabeám, és ezt mondja a 2 Krónikák 12-14 Rehabeámról, cselekedék pedig gonoszt, mert Jehová szíve szerint keresni nem akarta. Szentek, ha mi nem keressük az Urat, ha nem keressük őt, akkor ez előrejelezhető, hogy mi azt fogjuk tenni, ami gonosz az ő szemében. Szentek, minden nap egy olyan nap, hogy mi keressük Krisztus, keressük az Urat, keressük Istent, hogy elnyerjük Istenből többet. Aztán itt van a 2 Krónikák 26:3-ig. Ez Uziás királyról beszél. És az 5. versben azt mondja, Uziással kapcsolatban, hogy kereste Istent, és hallgassátok, mit mond a versnek a vége, és mindaddig, míg Jehovát kereste, jó előmenetet, jó létet adott néki Isten. Tehát amíg, mindaddig, amíg keressük Krisztus, mindaddig, amíg keressük Isten, jó létet fog nekünk adni Isten. Ez nem az anyagi jólétre vonatkozik, hanem ez arra utal, hogy az Isten életben van jólétünk. A jólét a Bibliában, a mi jólétünk az, amikor mi többet nyerünk el Istenből, amikor többet nyerünk el Krisztusból. Ez az, amikor nekünk jólétünk, jó előmenetelünk van az Isten életben, ami Krisztus maga. Ezért kell nekünk arra adni magunkat, hogy keressük Istent, és mindaddig, amíg Istent keressük, jólétünk lesz Krisztus gazdagságából, és Krisztussal, mint élettel, és Krisztus jelenlétével. Aztán a 2 Krónikák 34:1-3-ig, ezek a versek Jósiásról beszélnek. Jósiás valószínűleg a legcsodálatosabb király volt az Ótestamentumban. Ez a versek azt mondják nekünk, hogy 8 esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett Jeruzsálemben, és ezt mondta, hogy és jó dolgot cselekedik Jehova előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak útjain, és nem hajolt el sem jobbra, sem balra. Aztán ez ezt mondja, az ő királyságának 8. esztendeimen, ez azt jelenti, hogy 16 éves korában, tehát a 8. királyságának 8. esztendeimen, amikor még fiatal volt, elkezdte keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét, és mivel ő elkezdte keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét, amikor 16 éves volt, ami történt, hogy Judát és Jeruzsálemet elkezdte megtisztítani a magaslatoktól, a bálványoktól és az öntött képektől az egész földön. És különösen megtisztította a templomot a bálványoktól ott. Elkezdte utasítani bizonyos munkásokat, hogy építsék újra a templomot az eredeti terve szerint, és sok törmeléket, sittet kellett eltakarítaniuk, mert a bizonyos helyeken a templom le lett rombolva. Tehát ami történt Jósiás uralkodása alatt, hogy az egyik írnak, nem emlékszem melyik, ott két ember volt, aki Jósiáshoz ment, akik Isten igényének szavának magyarázói voltak, de felkésmentek ebben az időben, hogy Isten írott szava a zsidó emberekhez, az az ő törvénye volt. Ez volt az ő beszéde hozzájuk, tehát az ő írott igéje. Annyira megromlott a helyzet, hogy nem rendelkeztek Isten írott igéjével, és tudjátok, amint a sétett törmeléket eltakarították a templom lerombolt részeinél, megnézhetik ezt a 2 Krónikák 34-ben, hogy megtalálták a törvénykönyvet, és egyik ezeknek a hű embereknek elment Jósiáshoz, és azt mondta Jósiásnak, nincs itt a vers, de megnézhetitek ezeket a fejezeteket, és megláthatjátok. Azt mondta Jósiás, és ezt tetszik nekem, megtaláltam a törvénykönyvet Jehova házában. Szentek, tudjátok, mi történt? Az a hű testvérnek hív, az a hű testvér olvasott abból a könyvből Jósiásnak. Amikor Jósiás hallotta a törvénykönyv szavait, megtépte a ruháját, felismerte, ó, ez Isten igéje, beszéde hozzánk, ez Isten beszéde hozzánk, és mi olyan hitehagyott módon és bálványimádó módon viselkedtünk, hogy nagy bajban vagyunk Istennel. Engedetlenek voltunk a lehető legnagyobb mértékben Istennek. Tehát Jósiás nagyon megítélt ez, és mi felismerjük, hogy a gyülekezet történetében a gyülekezet annyira megromlott, hogy nem volt tényleges írott igéje Istennek, csak azok tudták olvasni Isten igéjét, akik az úgynevezett papok voltak a katolicizmusban, mert ismerték a latint, a görögöt és a hébert, tehát olvashattak azokból a nyelvekből. Ha valaki nem tudott latint, görögöt, hébert, nem volt része a katolikus rendszernek, akkor nem volt módja annak a személynek a Biblia olvasására. De hála az Úrnak, az Úr támasztott olyan embereket, akik az életük árán lefordították a Bibliát, és ugye Luther lefordította a Bibliát németre, aztán ott van Wycliffe, Tyndale, és hozzájuk hasonló emberek lefordították a Bibliát angolra, és ezt ők az életük árán végezték el. Tehát fivém és nővéreim, mi ezt a Bibliát most a kezünkben tarthatjuk. Ez egy nagy dolog volt most. A Biblia olyan sok nyelven elérhető, hogy mindenki, közel mindenki a Földön olvashatja a Bibliát. Olvashatja a Bibliát. Remélem, hogy mindenki a Földön olvashatja a Bibliát. Ha van olyan rész, akik nem olvashatják a Bibliát, akkor meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az a Biblia lefordításra kerül az ő nyelvükre. Természetesen vannak törzsek az Amazonas esőerdőiben és Közép-Amerikában, és mentek oda misszionárisok, hogy lefordítsák a Bibliát az ő nyelvükre. De szentek, mi rendelkezünk a könyvvel, ez szerint a Biblia a könyv, és Jósiás mindent a könyv szerint akar tenni, és ennek eredményeképpen volt egy nagy ébredés Jeruzsálemben, de miután Jósiás uralkodása véget ért, ez rövidesen ez az ébredés befejeződött, és Istennek közbe kellett lépnie, és el kellett ítélni a helyzetet. Itt vannak ezek a versek a Zsoltárokból, a 24. Zsoltár 6. verse. Ez arról beszél, hogy ez az őt keresők nemzetsége, akik a te orcádat keresik, Isten orcáját. Aztán a 27. Zsoltán egyik verse, szeretem ezt a verset. Egyet kértem Jehovától, és ezt keresem, azért esedezem. Mit keres a Zsoltáros? Hogy lakhasson Jehova házában élete minden napján, hogy mit tegyen, hogy nézzesse Jehova szépségét, és hogy kérdezzen az ő templomában. Felszentek először is. A Zsoltáros Jehova lázában akar lakni az élete minden napján. Szentek, mi Isten házában akarunk lakni az életünk minden napján. Mi Isten háza? Isten új testamentumi ekonomiának szemüvegével magunkon, mondhatjuk azt, hogy a szellemünk Isten házája, az Efézus 2.22 szerint, ez azt mondja, hogy Isten lakóhelye a szellemünkben van. Tehát az Úr a szellemünkkel van. A 2 Timoteus 4.22 szerint a mi szellemünk Istennek a lakóhelye, de ez nem minden. Láthatjuk azt, hogy Krisztus Istennek a lakóhelye, Istennek a szentélye, ő Istennek a háza, mert a János 1.14-ben és a János 2.22-ben láthatjuk, hogy Krisztus Isten szent szentjének a valósága, és hogy ő Isten templomának a valósága. Tehát Krisztus Istennek a háza, tehát a szellemünk Istennek a háza, Krisztus Istennek a háza, és aztán a gyülekezet Istennek a háza, az 1 Timoteus 3.15-16 elmondja nekünk, hogy a gyülekezet az élő Isten háza, és kiteljesedés tekintve pedig mondhatjuk, hogy az új Jeruzsálem Istennek a háza, mert egyrészt a Jelenések 21.3-ban az új Jeruzsálem Istennek a sátra arra, hogy Isten abban lakjon, másrészt a Jelenések 21 végén azt mondja, hogy az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak temploma, a új Jeruzsálemnek temploma. Ez azt jelenti, hogy az új Jeruzsálem, ami teljesen a mindenható Isten és a bárányból áll, ez a templom arra, hogy Isten megváltott és kiválasztott népe abban lakjon. Tehát amit látunk az új Jeruzsálemmel, hogy Isten bennünk lakozik, tehát mi lakóhely vagyunk Isten szem, hogy benne lakjunk, és Isten a mi otthonunk, hogy mi benne lakjunk, tehát mi Istenben lakozunk. Tehát az új Jeruzsálem a végső kiteljesedése Isten házának. Tehát hagyj haladjak most az új Jeruzsálemtől. Az új Jeruzsálem Istennek a háza, a gyülekezet Istennek a háza, Krisztus Istennek a háza, és az mi szellemünk Istennek a háza. Szentek, ha mi gyakoroljuk a szellemünket, ami Istennek a háza, akkor élvezhetjük Krisztust, mint Istennek a házát, élvezhetjük a gyülekezetet, mint Istennek a házát, és élvezhetjük az új Jeruzsálemet annak valóságában, mint Istennek a kiteljesedett háza. Most a Zsoltáros, tehát Isten házában akart lakozni, és most csak ezt a két szempontot használom, tehát a szellemében akart lakozni, és a gyülekezetben akart lakozni. Élete minden napján ez magába foglalja a mai napot. A gyülekezet, az élő Isten háza, szentek, lakozzunk ma a szellemünkben. Tartsuk magunkat a gyülekezetben, mint az élő Isten házában. Gyakorlatilag az, hogy az gyülekezetben tartjuk magunkat, az jelenti, hogy a gyülekezet találkozóin vagyunk. Ez magába foglalja a szolgálati találkozóit, és ez is ugye most egy szolgálati találkozó. Ez magába foglalja a szolgálati találkozókat. Szentek, ez a gyakorlata annak, hogy a gyülekezetben vagyunk, mint az élő Isten házában. Tehát amikor mi gyakoroljuk a szellemünket, mi Istennek a házában vagyunk, amikor mi a gyülekezet találkozón vagyunk, és a szolgált találkozóin vagyunk, akkor az élő Isten házában vagyunk, és mi a mi célunk abban, hogy a Isten házában vagyunk, az, hogy mi Jehova szépségét szemléljük, hogy az Úr szépségét szemléljük, és az Úr szépségének szemlélése, ez a szemlélést úgy is lehet fordítani, hogy bámul. Tehát bámulni akarjuk az Úrnak a szépségét. És ez azt jelenti, hogy az Úr gyönyörűségét akarjuk bámulni, az Úr kellemességét akarjuk bámulni, az Úr pompásságát akarjuk bámulni, az Úr édes vonzóságát, vonzerejét, az elragadó szépségét. Senki sem múlja felül szépségben, gyönyörűségben és vonzásban. Szentek, még most is ezen a találkozón ide, azért jöttünk ide, hogy szemléljük az Úrnak a szépségét, tehát nekünk keresnünk kell az orcáját, ez az, amit a 27. Zsoltár 8. verse mond, azt mondja a Zsoltáros, amikor azt mondod, amikor Isten mondja, hogy az én orcámat keressétek, hogy az én orcámat keressétek, akkor a Zsoltárs azt válaszolja, a szívem azt válaszolja néked, a te orcádat keresem, ó Jehova. Tehát, mintha Zsoltárs imolvasna itt, az Isten azt mondja a Zsoltársnak, keresed az arcomat, és a Zsoltárs azt válaszolja vissza Istennek, az én szívem azt válaszolja neked, Istenem, a te orcádat keresem, ó Jehova. Szentek nekünk, reagálnunk kell Isten vágyára, hogy mi keressük az ő orcáját. Azáltal gyakoroljuk a szívünket, hogy keressük az ő orcáját. Tehát én itt most csak folytatom. A 119. Zsoltár második verse azt mondja, hogy nekünk keresnünk kell az Urat a teljes szívünkből. Nem a szívünk egy részében, hanem a teljes szívünkből. Aztán a 119. Zsoltár 10. verse, hogy teljes szívemből kerestelek téged. Szentek, ne a szívetek részéből keressétek Istent, Urat, hanem a teljes szívetekből keressétek őt. Most B pont. Az, aki nem törődik Istennel, talán sok dolgot elnyer, és látszólag gyarapodik. Azonban azt, aki törődik Istennel, Isten korlátozni fogja, sőt, sok mindentől meg fogja fosztani. Az Isten szendéke a keresőivel, hogy ők mindent ő benne találjanak meg, és ne térüljenek el neki magának a teljes mértékű élvezetétől. Szentek, ahol ezt meglátjuk, ez a 73. Zsoltár első 15 versében azt látjuk, hogy a Zsoltáros küszködik, mert a istentelnekre néz, és az ő természeti szemlélete szerint ők úgy tűnik, hogy gyarapodnak, jólétben vannak, de a Zsoltáros szerint ugye ő a természeti látóképessége szerint néz, tehát törődik Istennel, de a természeti látóképessége szerint, ahelyett, hogy jóléte lenne, őt korlátozza Isten. Őt megfosztja Isten sok dologtól. Tehát ezt mondja ennek a Zsoltárnak a közepén, azt mondja, hogy ímé, ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonuk a szüntelen, és aztán ezt mondja, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Tehát ahelyett, hogy Isten szent igéjével foglalatoskodna reggel megüléshoz reggelente, neki fenyítései voltak reggel, ez reggel meg ülés, fenyítést kapott minden reggel. Nem szabad, hogy ilyen tapasztalatunk legyen, nem szabad, hogy ilyen szemléletünk, perspektívánk legyen. Aztán a Zsoltáros folytatta, ha így beszélek bárkihez, nem tudnék senkihez se beszélni Isten népéből erről, mert az lenne, hogy a te fiad nemzedékét árulnám el. De aztán a 16. versében a Zsoltárban egy fordulópont, amikor gondolkodtam, hogy ezt megértessem, de nehéz dolog volt ez az én szemeimben. Valójában mondhatjuk, hogy a 16. vers, ez csak egy előkészítő vers. Valójában a 17. vers maga a fordulópont, ez a vers úgy kezdődik, míg nem, ez a fordulópont, míg nem bementem az Isten szentélyébe, megértettem az ő végüket. Az egész perspektívával megváltozott, amikor bement Isten szentélyébe, ami Istennek a háza, és rámutattunk, hogy Isten szentélye a szellemünkben van, és hogy Isten szentélye a gyülekezetben van. Tehát nekünk mindig olyan embereknek kell lennünk, akik a szellemükhöz fordulnak, és elmennek a gyülekezet találkozóira, illetve a szolgálat találkozóira. Szentek, amikor mi a szellemünkben vagyunk, és amikor a gyülekezetben vagyunk, akkor isteni kijelentést kapunk, és megszerezzük a magyarázatot az összes problémánkra. Tehát amikor a zsoltáros belépett Isten szentélybe, ő felismerte, hogy az én nézetem ezekről, akik bűnösök, gonoszak, teljesen rossz. Azt mondta, hogy Isten, valójában te síkos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted őket. Mind elpusztulnak és szempillantásban elvesznek, teljesen elenyésznek rettegésükben. Én csak néhány verset próbálok itt olvasni most. Azt mondja a zsoltáros, hogyha keserget szívem, és háborgott belsőm, azt mondta, akkor balgatag és tudatlan voltam én, oktalan állat voltam előtted. Aztán ezt mondja a zsoltáros, ezt tetszik nekem. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Amikor a zsoltáros bejutott Isten szentélybe, amikor a személyhez fordult, amikor elment a gyülekezeti találkozókra, ami magában foglalja a szolgálati találkozókat, és azt mondta, kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Nekünk képesnek kell lennünk ezt mondani éppen most. Kicsodánk van az egekben az Uron kívül, és nincsen senki más, akiben gyönyörködnénk, akire vágynánk a földön. És aztán a zsoltáros úgy fejezi be a 76. zsoltár, de én Isten közelsége, oly igen jó nékem, az Úr Jehovába vettem reménységemet. Tehát az egész zsoltár, de volt egy fordulópont, amikor ő belépett Isten szentélybe, ami az ő szellemére utal, a gyülekezeti találkozókra, illetve a szolgálati találkozókra utal. Most C pont. Isten acélból foglalkozik az ő szent népével, hogy ők mindentől megüresedjenek, és egyedül Istent fogadják el nyerességüknek. Az Isten szíve vágya, hogy teljesen elnyerjük őt életként, életellátmányként, és mindenként a létünk számára. Most nem olvasom ezeket a verseket, de később elvasátjátok őket, és tisztán látni fogjátok, hogy ezek a versek megalapozzák azt a pontot, amit olvastam nektek. Most D pont. Ahhoz, hogy Isten ökonomiájának és a vele járó isteni kitöltésnek a valóságában éljünk, szükségünk van arra, hogy Isten beépítse magát a benső valódi lényegi alkatunkba, hogy az egész lényünk alkatilag újraépüljön Krisztussal. Első pont. Amint Pál levelében feltárul, az Isten célja velünk való bánásmódjában, hogy mindentől megfosszon minket, és felmészen minket, hogy egyre inkább elnyerjük Istent. Tehát ezekben a versekben Pál azt mondja, hogy nem csöggedünk el, így kezdi el a 16. verset, nem csöggedünk el, hanem ha külső emberi megromlik is, felemésztődik, belső emberünk napról napra megújul. Szentek, habár öregebbé válunk külsőleg, de fiatalabbá válunk bensőleg. Fiatalabbá bensőleg. Napról napra megújulunk. És a nyomorúságunk, ezt a versek szerint, az ez pillanatig tartó könnyű nyomorúság, és ez minden felülmúló örök súlyú dicsőséget munkál ki számunkra. Tehát a pillanatig tartó az örökkévalóval, örökkel ellentétben, a könnyű az a súlyjal ellentétben, és a nyomorúság pedig a dicsőséggel ellentétben. Tehát nekünk van egy pillanatig tartó könnyű nyomorúságunk, de ami történik, hogy Isten belemunkálja magát a lényünkbe, mint egy öröksúlyi dicsőség. Most a második pont. A gyülekezet azáltal épül fel, hogy Krisztus elkészíteni az otthonát a szíveinkben, vagyis önmagát belénk építi, a szívünket, a benső valódi lényegi alkatunkat az otthonává téve. Szentek, remélem, hogy ti felépítettek a szokássá a mindennapi életetekben, hogy imádkozzátok az Efézus 3.16-ot naponta, tehát az, hogy Atyám, a te dicsőséged gazdagsága szerint erősíts meg engem erővel a szellemed által a belső emberbe, hogy Krisztus az szívemben el tudja készíteni az otthonát hitáltal. Mi csak imádkozzuk Isten igéjét vissza ő hozzá, ő elment fog mondani erre az imára, és végre fogja hajtani. Ezt jó imádkozni minden nap. Most e pont. Krisztusban Isten az ember alkotó elemévé lett, az ember Isten alkotó elemévé lett, és Isten és az ember összeegyedett egyentitássá az Isten emberré. Ez arra utal, hogy az Isten célja az ökonomiájában, hogy önmagát emberré tegye azért, hogy az embert Istenné tegye életben és természetben, de nem az istenségben. Itt megint sok vers van, én bátorítok titeket, különösen arra bátorítok titeket, hogy merüljetek el a 2 Samuel 7.12-14 verseibe, és hogy olvassátok el a méreható, gazdag és csodálatos lebjegyzeteket ezekről a versekről. Nincsen időm, hogy ezekbe most belemenjek, de ezek a bizonyos versek, ha megnézitek a 2 Samuelről szóló élettanulmányt, akkor Litesvér üzeneteket mondott csak erről a 3 versről. Tehát én bátorítok titeket, hogy olvassátok el a lebjegyzeteket ezekről a versekről. Aztán a Máté 22.42-45, csak ezelőtt a versek előtt a farizeusok kérdezték az urat, és nehéz kérdéseket tettek fel nekik, és válaszolt nekik. Aztán ő kérdezett tőlük egy kérdést, és az volt a kérdése tőlük, mondhatjuk ezt, hogy ez a kérdések kérdése volt, ezt kérdezte tőlük. Ezt mondta, miképpen vélegedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának neki, a Dávidé. Aztán az úr azt mondta nekik, miképpen hívja tehát őt Dávid szellemben urának? Ezt mondván, mondta az úr az én uramnak, ő az én jobb kezem felől, míg lenn vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámajul. Aztán az úr ezt kérdezte, ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia? Más szóval, ha ő a Dávid ura, akkor hogyan lehet Dávid fia? Szentek, attól a ponttól a Biblia azt mondja, hogy nem mertek több kérdést feltenni neki. Mert ez a kérdés, tehát az, hogy hogyan válaszolod meg ezt a kérdést, ez meghatározza a te örökké való sorsodat, rendeltetésedet. Krisztus nem csak az Dávid ura, hanem Dávid fia is. Ő a Dávid ura az istenségében, és Dávid fia az ő emberségében. Tehát az Dávid uraként ő valójában belépett a Dávidnak a családfájába, leszármazási vonalába, azáltal, hogy Mária méhében nemződött, aki ugye közvetlen leszármazottja volt Dávidnak. Tehát így Dávid fiává lett, és az tehát ez azt jelenti, hogy Dávidnak az ura az istenségében, Dávid fia az ő emberségében. Tehát ő az, aki a emberbe épült Isten, és az Istenbe épült ember. És ő a prototípusa a sok Isten ember tömeges reprodukciójához. És most folytassuk a második ponttal. Isten ökonomiája az, hogy Isten testetöltése által egy emberré válik a hústestben, hogy az ember átformálódása által Istenné váljon a szellemben, Istennek az emberbe és az embernek Istenbe való építésért, hogy elnyerjen egy testületi Istenembert. Tehát amit mi mondunk, az persze a Biblián alapul elsősorban, de ugyancsak valami olyanra alapozva, amit Atanáz mondott, a hitnek nagy védelmezője volt az egyházatják között, és a fundamentális hívők tudják, mint hogy Atanáz nagy védelmezője volt a keresztény hitnek, és Atanáz ezt mondta, hogy ő emberré tétetett, hogy mi Istenné tétessünk, és aztán még ezt is mondta, az ige hústestté tétetett, hogy mi a szellemből részesülve megistenüljünk. Mi csak ezt mondanánk, azon alapulva, amit Atanáz mondott, amit a Biblia mond, ez Isten földi munkájának az alapeve, mi is Isten munkája haladása a földön, ez Isten munkája az emberben, az, hogy megistenesítse az embert, Istenné tegye az embert életben és természetben, de persze nem az istenségben. Azt mondani, hogy az ember istenné válik az nagybetűs istenségben, ez eretnekség. De nem hinni abban, hogy az ember istenné válik életben és természetben, az hitetlenség. Mi istenné válunk életben és természetben, mert rendelkezzünk Isten életével, az 1 János 12 szerint, ami azt mondja, aki a fiú, azi az élet, tehát mi rendelkezzünk Isten életével, és a 2 Péter 1.4 azt mondja, hogy mi részesülünk, részesei vagyunk Isten isteni természetének, tehát mi pont ugyanolyan válunk, mint Isten, rendelkezzünk az életével és a természetével, de persze nem birtokoljuk az nagybetűs istenségét, és nem válunk imádat tárgyával, de mi istenesülünk, hogy ugyanolyan neveljünk, mint ő maga életben és természetben. Oké. Most nézzük az A pont alatt az egyes pontot. Egy. Menjünk most a Római 2 alatt az A ponthoz. Ez azt mondja, az örökkévaló és háromegy Istennek az emberré válása során történő rendkívül csodálatos, nagyszerű, titokzatos és minden tartalmazó átalakulásai azonosak Isten munkájával az emberben az örökkévaló ökonomia elvégzésért. És ez alatt az egyes pont azt mondja, ezek az átalakulások azok a folyamatok, amelyeken a háromegy Isten az ő Isten emberré válása során áthaladt, miközben az istenséget az emberségbe hozta, és az istenséget az emberséggel elegyítette egy prototípusként a sok Isten ember tömeges reprodukálásához. Ő a háromegy Isten megtestesülésévé lett, elhozva Istent az emberhez, és tetszik ez itt, és Isten olyanná téve, akivel az ember kapcsolatba léphet, akit az ember megérinthet, az ember befogadhatja, megtapasztalhatja, élvezheti Istent, és az ember beléphet Istenbe. Szentek, nem csodálatos ez, hogy Isten folyamatai által, azáltal, hogy ő emberré vált, átment az emberi életvitelen, minden tartalmazó halált halt a kereszten, belépett egy mindenen felülmúló feltámadásba, hogy a megelőítő szellemé legyen, és hogy kitöltötte magát a szellemünkbe. Így ő Istent olyanná tette, hogy az ember, mi kapcsolatba léphetünk vele. Egy okból jöttünk erre a találkozóra, hogy kapcsolatba lépjünk Istennel a szellemünkben, micsoda bámulatos, elképesztő csoda, hogy kapcsolatba léphetünk Istennel, megérinthetjük Istent, befogadhatjuk, megtapasztalhatjuk, élvezhetjük Istent, és beléphetünk Istenbe. 2. Isten ezekről az átalakulásokról szól a Hóseás 14.4-ben mondván, emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek kötelékeivel. Az emberi kötelékekkel, szeretetnek köteleivel kifejezés azt mutatja, hogy Isten az isteni szeretetével nem az istenség szintjén szeret minket, hanem az emberség szintjén. Mert ezek emberi kötelékek, de Isten szeretette isteni, de emberi kötelékeken által ér el minket, azaz Krisztus emberség által. Mik is ezek a kötelékek? Ezek a kötelékek az átalakulások, a folyamatok, amelyek által Isten von minket, magukba foglalják Krisztus testetöltését, emberi életvitelét, megfeszítését, feltámadását és mélybe menetelét. És ugye a feltámadásban ő a megerősítő szellemé vált, a mélybe menetelben pedig kijöntött szellemé vált, a feltámadásban megerősítő szellemé vált, hogy belénk lélegezze magát, és a mélybe menetelben pedig a kijöntött szellemé vált, hogy kijöntse magát ránk, hogy a mi ruhánk legyen az erőnk, hatalmunk a magasból. Tehát ezek azok az folyamatok, ezek az emberi kötelékek, és folytatom. Krisztusnak az emberi mi voltában, tehát mindezen lépései által ér el minket Isten szeretete az ön megmentésében. Most a B pont. Krisztustól függetlenül Isten örökké tartó szeretete, az ő változatlan, leigázó szeretete nem lehetne uralkodó velünk kapcsolatban. Isten változatlan szeretete azért uralkodó győztes, mert ez egy Krisztusban, Krisztussal, Krisztus által és Krisztusért lévő szeretet. C. Isten örökké tartó szeretete mindig győzedelmes. Végső soron a kudarcaink és hibáink ellenére Isten szeretete győzelmet fog aradni. Tudjátok, szerintem én soha nem tudom elfelejteni, amikor egy alkalommal litesvére voltam, férfi testvérek egy kis csoportja volt ott együtt, és egy testvérnek ezt mondta, és persze nem tudjuk pontosan, mit mondott litesvérnek a testvérnek, de az a testvér tudta, és litesvér tudta, és nekem volt valamennyi felismerésem. Litesvér csak ezt mondta ennek a testvérnek. Testvérem, azt akarom, hogy ismert fel, ez soha nem késő. Ez soha nem késő. És amit megkaptam ebből, hogy egy testvér vagy mármilyen testvér, nem számít, hogy mi mentél keresztül, nem számít, milyen hibákat követtél el, nem számít, milyen messzire barangoltál el, mint a egy jó a Lukás 15-ben, ez soha nem késő, és én ezt mondanám, Isten soha nem mond le senkiről, nem mondott le rólad, nem mondott le rólam, nem így van? Ezért nézünk egymásra, mert soha nem mond le rólunk, és szentek, ez soha nem késő a számunkra Isten szemében. Tehát a Róma 8 ezt mondja, de mindezekben több mint győztesek vagyunk ő általa, aki minket szeretett, és azt is mondja, hogy semmi ebben a világegyetemben nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Most a B ponthoz jövünk. A három részes ember átformálása Isten munkája, hogy istenesítse az embert, alkatában a feldolgozott és kiteljesedett három egy istenné tegye az embert. Annak során, hogy Isten megjelen neki, jobb meglátta Istent azért, hogy elnyeri Istent, és így Isten átformálja őt Isten céljáért. Szentek, a 2 Korintus 3.18 szerint, amikor meglátjuk Istent, azt jelenti, hogy elnyerjük Istent, mert a 2 Korintus 3.16-ban azt mondja, hogy mikor pedig megtérnek az Úrhoz, mikor a szív az Úrhoz fordul, lehull a leppel, aztán a 18. vers, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén és visszatükrözvén ugyanazon, tehát fedetlen arccal szemlélvén és visszatükrözvén az Úr dicsőségét ugyanazon ábrázatra átformálódunk, tehát a szívünk olyan, mint egy tükör, tehát tükörként szemléljük és visszatükrözzük az Urat, és egy ugyanazon ábrázatra, képre átformálódunk dicsőségről dicsőségre, a dicsőség egy fokáról, szintjéről, a dicsőség egy másik szintjére, az Úr szellemtől. Tehát amikor mi az Úrhoz fordítjuk a szívünket, lehull a lepel, látjuk az dicsőség Istenét, és amikor látjuk a dicsőség Istenét, akkor mi elnyerjük Istent. Tehát meglátni a dicsőség Istenét azt jelenti, hogy mi elnyerjük Istent dicsőségként, és mi átformálódunk a dicsőség egy szintjéről a dicsőség egy másik szintjére. És ezzel az egyes pont azt mondja, Isten meglátásából következik, hogy a lényünk átformálódik Isten képére. Így minél inkább őre, mint a kitérsedett szemre tekintünk a szellemünkben, annál inkább a lényünkbe fogadjuk az ő összes összetevőjét az isteni alkotóelemként, és így a régi alkotóelem kirüljön, hogy az egész lényünk újjá váljon. A keresztény életünk nem arról szól, hogy külsőleg megváltozzunk, hanem, hogy a bensőkből átformálódjunk, tehát szentek annak a módja, hogy mi meglássuk Istent, mint a kitérsedett szellemet ma, hogy mi ránézünk a szellemre, mint a szellemre a szellemünkben. Az 1 Péter 3 szerint a szellemünk a szívünk rejtett embere, és az Efézus 3.16 szerint a szellemünk a belső ember, és az 1 Péter 3.4 a szellemünk a rejtett ember. Tehát a szívünk rejtett ember. Ez azt jelenti, hogy a szívünk, ami főleg az értelmünkből, érzelmünkből és akaratunkból áll, és ugyancsak a lelkismeretünkből, ami része a szellemünknek, és része a szívünknek, de a szívünk legnagyobb része körbeveszi a szellemünket, tehát a szellemünk a szívünknek a rejtett embere, tehát amikor mi a szívünket az Úr felé fordítjuk, akkor úgy fordulunk, hogy ő ránézzünk, azért fordítjuk a szívünket felé, hogy ránézzünk a szellemünkben, és minél inkább ránézzünk, mint a kitérsedett szellemre a szellemünkben, annál inkább megkapjuk az összes isteni és misztikus összetevőjét a lényünkbe az átformálódásunkként. Mi tudjuk, hogy a szellemként az előkép szerint a 2 Mózes 30-22-25 szerint ő a mindent tartalmazó összetett szellem, ami magába foglalja az ő személyének összes elemét, a munkájának, vívmányainak, eredményeinek és mindennek, amit elnyert, megszerzett, annak az összetevőjét magunkba fogadhatjuk azáltal, hogy ránézzünk, őt szemléljük. 2. Azáltal tudunk a mindennapi átformálódás folyamatában megmaradni, hogy a szívünket az Úrhoz fordítjuk, hogy fedetlen arccal szemléljük és visszatükrözzük őt. Aztán a következő mondat ezt mondja, hogy egy fedetlen arca az Úrhoz forduló szívvel azonos. Szentek, ne tekintsétek ezt adottnak. Szentek, csak mondjuk az Úrnak azt, hogy Uram, én csak gyakorlom a hit szellemét, ahogy a 2 Korintus 4.10, hogy az egyes szellemünk a hit szellemét. Tehát Uram, én éppen most gyakorlom a hit szellememet, hogy a szívemet felét fordítsam, a szívemet felét fordítom a teljes erőmmel. A szívemet felét fordítom, hogy rád, hogy bámuljalak téged. Ez egy nagy-nagy dolog. Aztán nézzétek, mi van a a másik ponttal. A szívünkkel az Úrhoz fordulni nem más, mint az Urat szeretni. Minél inkább szeretjük az Urat, annál inkább megnyílik a szívünk az Úrnak, és neki módja lesz arra, hogy kiterjedjen a szellemünkből, a szívünk minden részébe. Szentek, ezért ez életbe vágó, hogy minden nap, sőt, az a napjaink során azt mondani, hogy Uram, szeretlek, Úr Jézus, szeretlek téged. Legyünk olyan emberek, amik azt írja, az a jellemző, hogy Úr Jézus, szeretlek téged. Aztán B pont. A szívünknek az Úrhoz fordítása, a szívünk megnyitása az Úr számára. A kulcs az életben való növekedésünkhöz. Tehát a kulcs az életben való növekedésünkhöz az, hogy a szívünket az Úrhoz fordítjuk. A szívünket az Úr számára egyszerűen meg tudjuk nyitni azáltal, hogy azt mondjuk az Úrnak, ó, Uram, szeretlek téged, szeretnélek kedvedre tenni. Szentek, tegyétek ezt az imádságotokká. Ez ne csak ennek a vázlatnak az egyik lapján legyen, hanem mondjuk, ó, Uram, én igazán szeretlek téged, én kedvedre akarok tenni, én olyan akarok lenni, mint Énok. Énokot ugye a Héberek 11:5-6 írja le, ez azt mondja, hogy felvétel, Énok felvétel előtt, azaz, hogy miért elragadtatott, bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Szentek, ez egy jó dolog, hogy ezt visszaimádkozzuk Istenhez, és elmondjuk az Úrnak, hogy Úr Jézus, mielőtt én megyek, hogy találkozzak veled, mielőtt te visszatérsz, én egy olyan bizonyságot akarok elnyerni ezen a földön afelől, a te szemedben, hogy én egy olyan ember vagyok, aki kedves Istennek. C. Amint az Urat szemléljük napról napra, minden helyzetünkben vissza fogjuk tükrözni az Úr dicsőségét, és át fogunk formálódni az ő képére, dicsőségről dicsőségre. Most nézzük meg a D pontot, ez nagyon gyakorlativá válik. Sok keresztény nem örömteli. Ez egy tényről kijelentés, de ez egy tragédia számomra, azt mondani, hogy sok keresztény nem örömteli. Film és nővérmény, soha nem tudom elfelejteni, amikor én megházasodtam. Próbálok emlékezni, hogy ez az esküvő napja előtt volt. Ruth és én, az édesapja pásztor volt. Kansas nyugati részén egy kis városban, csak gabona földek mindenütt. És valakik azt mondják, hogy a senki földjén, de én nem mondanám, hogy ez egy sehol se volt, mert ez csodálatos gabonamezők voltak ott. De Ruth édesapja, mivel pásztor volt, tehát ő házasított össze minket, és ezt közösségben tette a vezetőtestvérekkel Houstonban. És persze Joe Davis testvér, Nézi Esztő egyike volt azoknak a vezető testvéreknek, aki azt tanácsolta nekünk, hogy hagyjuk Ruth édesapjának, hogy összeadjon minket, tehát ezt tettük, tehát és el kellett mennem a városházára, a bírósághoz, hogy valamilyen engedélyt kapjak, és volt ott egy bíró, és vagy nem tudom, hogyan történt, elkezdtünk beszélgetni ezzel a bíróval, és vajon felismertük, hogy mind a ketten megmentést nyertünk az Úrtól, mind a ketten hívő keresztjének vagyunk, újonnan született keresztjének, mind a ketten szeretjük az Urat, és én megkérdeztem tőle, a neve Gordon volt, még mindig nem emlékszem a nevére, és mondtam, Gordon testvér, hogyan nyertél megmentést, és ezt mondta ő, Ed, ez talán péntek este, vagy szombat este volt, én buliztam aznap este, és azt mondta, én hazamentem a lakásomba, annyira holtfáradt voltam, hogy összeomlottam. Ja, de nem, először bekapcsoltam a tévét, aztán lerogytam a kanapéra, és ki volt a tévében? Billy Graham, és Billy Graham prédikálta az evangéliumot. És azt mondta, hogy Ed, én annyira holtfáradt voltam, hogy nem volt meg az erőm arra, hogy kikapcsoljam a tévét. És tudod, mi történt, Ed? Billy Graham egy evangélium üzenetet mondott, és a üzenete végén hívta az embereket, hogy el akarják-e fogadni az urat, és hogy akkor imádkozzanak vele, és én pont azt imádkoztam, amit ő imádkozott, és én elfogadtam az urat, azon az estén én letérdeltem a mellett, a kanapé mellett, és elfogadtam az életembe az urat, életemként és megmentőmként. Szentek annyira erőteljesen megmentést nyert, hogy bíróvá vált. Valamilyen megfelelő emberségre van szüksége az, hogy bíró legyél, de szentek, el kell mondanom nektek, én szerettem ezt a testvért, és minden alkalommal, amikor volt egy kis szünetünk Ruthnak és nekem, egy idézőjelben vakációs szünet, Ruth és én elvezettünk Kansasba, hogy meglátogassuk a szüleit, és elmentünk oda, és abba a felkezetbe, az épületbe, az édesapja beszélt, és én láttam ott Gordont ülni, és ránéztem, és annyira szomorúnak nézett ki. Én csak annyira szomorúnak éreztem magam. Az, hogy ő szomorú volt, ez nem az ő hibája volt. Az, hogy ő nem volt örömteli, nem az ő hibája volt. Ez csak egyszerűen, hogy amikor keresztjénnél válsz, én emlékszem, amikor én megmentést nyertem. Nem mondom rá a bizonyságomat, de én egy mosodában nyertem megmentést. Olvastam egy traktátust a mosoda hátsó részében miatt a ruháim a mosásban voltak, én meglettem mosva Jézus vérében, és aztán megkérdeztem ezután magamtól, hogy most mit tegyek. Persze keresztjén vagyok most, a traktátus azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, de nem tudtam, hogyan legyek keresztjén. Az Úr irgalmából én felismertem, tehát hogyha keresztjén vagy, akkor olvasni kell a Bibliát. Tehát emlékszem, hogy mentem vissza a lakásomba, és elkezdtem olvasni a Bibliát. És minél inkább olvastam a Bibliát, annál inkább éreztem Isten jelenlétét. Ha egy újonnan született csecsemővel Krisztusban, akkor az Úr különleges dolgokat tesz érted, csak úgy, mint egy újonnan született csecsemő. Tehát a csecsemővel ugye különleges dolgokat teszünk. Még akkor is, ha ilyen érthetetlen hangokat ad a baba, akkor azt mondja gaga vagy gu, ó, akkor beszél valamit. Ez az, amikor új hívők bizonyságot adnak a találkozókon, tehát értelmetlen dolgokat mondanak, de az összes szerint azt mondja ámen, de én azt, ugyanazt mondanám, senki sem mondaná ámen-t. Azt mondanák, hogy Ed, ilyen sok év után, hogy ilyen sok év után hív, hogy miért nem mondasz valami értelmes dolgot. De a lényeg az, tehát azért mondom ezt, tehát, hogy az Úr irgalmazott nekem, én örömtelivé váltam az ő jelenlététől. De egy éjjel, miközben a Bibliát olvastam, azt mondanám, hogy talán az első két nap után annyira megítéltettem a bűneimtől. Senki sem mondta, hogy bűnös voltam, de felismertem, hogy bűnös voltam, felismertem, hogy mennyire bűnös vagyok, elkezdtem sírni. Volt egy lakótársam is, és ezért elmentem a fürdőszobába. Kinyitottam a csapokat, mert nem akartam, hogy hallja, hogy én sírok, tehát a víz folyt, én sírtam, megvallottam a bűneimért, minél inkább megvallottam a bűneimért, annál inkább sírtam, és minél inkább sírtam, annál inkább megteltem a szellemmel, és minél inkább megteltem a szellemmel, annál inkább megteltem az Úrral, mint az örömömmel, és végül nem tudtam abbahagyni a sírást, és azt mondtam magamnak, ó, a vízszemlénk, ez túl drága lesz ez a vízszemle, ha a víz tovább folyik, tehát elzártam a csapot, kimentem, és egy hosszú sétát tettem, és az életemet az Úrnak szenteltem. Nem tudtam, hogy ezt kéne tennem, de csak szerelembe estem az Úrral azon a ponton. Uram, én az egész életemet neked adom. És attól kezdve én elkezdtem örömteli keresztjén lenni. De azt mondanám, hogy kb. Egy évvel azután, nem mondom ez egész történeten, eljöttem az első találkozomra Houstonben gyülekezetben, és attól a ponttól kezdve én elkezdtem megtanulni, hogy hogyan élvezzem az Urat. Szentek, ne vegyétek ezt adottnak. Szentek, az Úr megmutatta nekünk, hogyan élvezzük őt. Szólíthatjátok az ő nevét, imolvashatjátok az ő igéjét, hirdethetitek az evangéliumot, közösségben lehetek a szentekkel. Olyan sok módja van annak, hogy élvezzük az Urat. Szentek, minden nap adjátok magatokat arra, hogy élvezzétek Krisztus, de megint elmondanám. Tehát elolvasom megint ezt a pontot. Sok keresztény nem örömteli, mert a szellem bennük nem örömteli. Ezért mondja Pál az Efézus 4.30-ban, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek szent szellemét. Mely szóval? Ne tegyétek boldogtalanná Istennek szent szellemét, a szellemetekben lakozik. Ha ti boldogtalanná teszikátok, akkor ti is boldogtalanok lesztek. Tehát úgy kell viselkednetek, tehát hallgassátok erre. Ha élvezitek az Urat, akkor ő boldog lesz bennetek. Ha Krisztus élitek, Krisztus fennagyítátok, ha Krisztussal kapcsolatban léptek, akkor ő boldog lesz bennetek, és ti örömteli keresztények lesztek. Hogy folytassam most a D ponttal a pontos vesző után? Ha nem fordítjuk a szívünket az Úrhoz, hogy hagyjuk az Úr szellemének, hogy kiterjedjen a szellemünkből a szívünkbe, elfojtottak és levertek leszünk. Ez azt jelenti, hogy semmi szabadságot nem fogunk érezni. Emlékezzünk, mint mondta, 2 Korintus 3.16, mikor pedig megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel, aztán a 17. vers azt mondja, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Ott a szabadság. Tehát amikor mi a szívünket az Úrhoz fordítjuk a szellemünkben, akkor ott élvezni fogjuk az Urat, mint szabadságot. Nem leszünk megkötve, nem leszünk elnyomva, nem leszünk korlátozva. Nem leszünk többet depressziósak, mi te leszünk örömmel. Nem fogjuk visszafogottnak érezni magunkat, hanem felszabadultnak. De most folytatnom kell. Ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Hallgassátok ezt. Ha valaki azt mondja egy találkozóra, hogy unalmas, fel kell ismernünk, hogy ő maga az, aki a bensőiben unatkozik. De amikor az Úrhoz fordítjuk a szívünket, a szabadságunként élvezzük a szellemet. Szentek, sokszor néha a fiatalok azt mondják talán, hogy ez az találkozó olyan unalmas, ezt már hallottam azelőtt, ezt már tettem, mert voltam itt. Ha ilyen hozzáállásunk, magatartásunk van, akkor egy temetést kéne tartani nektek, koposroban kéne lennetek, szentek, nem szabad, hogy egyetlen találkozó is unalmas legyen a számunkra. Aki azt mondja, egy testvér, én ezt hallottam, hogy merre mondtad, de ez nem számít. Talán hallottátok, hogy ezt mondtam, de talán igazán soha nem hallottad, hogy a szellem mondta ezt neked. Talán soha nem láttál egy kijelentést arról az előtt. Talán ez csak egy információ volt a számodra az előtt. Ez nem volt kijelentés. Talán most ez a te kijelentéseddé válik, és amik ez a te kijelentéseddé lesz, akkor a szellem a te szabadságoddá lesz. A szellem a te szabadságoddá lesz. De szentek, ha úgy érzed, hogy egy találkozó unalmas, egy annak mutatója, indikátora, hogy te vagy unalmas, nem csak, hogy unatkozol a bensődben, hanem te egy unalmas személy vagy. Ez egy indikátor annak, hogy a szíved nincs az Úr felé fordulva, mert ha a szíved az Úr felé van fordulva, akkor te élvezni fogod a szellemet, mint a szabadságodat. Most F pont. Miért a felszabadító szellemnek megvan a módjára, hogy kiterjedjen a szívünk minden részébe, és hallgassátok, mi történik. Felszabadultak, mindenen felett állóak, és szabadok leszünk. Ez a szabadság, dicsőség, ami Isten jelenléte és Isten kifejeződése. Nemesnek, tiszteletre méltónak és dicsőségesnek érezzük magunkat, mert átformálódunk az ő képére. Budapest, mindezek itt, ezek a szavak a 2 Korintus 3.16-ban, 11-ben és 18-ban realizálódnak. Amikor ezt olvastam, amikor ezt összeállítottam, ezt gyakran olvastam, de ez ma friss volt a számomra, mert visszaimádkoztam az Úrnak újra, azt mondtam, Uram, imádkozom, hogy én felszabadult legyek, tegyél engem minden felettállóvá, szabadíts meg engem minden kötöttségtől, legyél az én dicsőségem, imádkozom, hogy én élvezzelek téged, mint Isten jelenlétét, és Isten kifejeződése az én kifejeződésem legyen, és azt mondtam, Uram, legyél az én nemességem, legyél az én tiszteletreméltóságom, és legyél az én dicsőségem. Amikor én ezt visszaimádkoztam az Úrnak, én rögtön úgy éreztem, hogy ez megválaszolásra került a lényemben. Tehát megint mondom, imádkozzatok rövid imádságokat ezekre a pontokra, és az Úr, mint a szellem, be fog vezetni ezeknek a valóságába téged. C. Az átformálódás átvisz minket egy formából, az új ember formájából, egy más formába, az új ember formájába. Az Úr Krisztus halálának a megölése által viszi véghez ezt az átformáló munkát. Tehát amikor a 2 Korintus 4.10-től 12 azt mondja, persze, mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, illetve haláradását, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Amikor Pál azt mondja ezt a kifejezést, hogy Jézus haláradatása, akkor Jézus megöléséről beszél. Szentek, a minden tartalmazó szellemben a Jézus Krisztus szellemének bőséges állatmányában ott van a keresztnek a megölő eleme. Tehát amikor mi igazán élvezzük az Urat a szellemként, akkor az értelmünkben, érzelmünkben, akaratunkban lévő dolgok, sőt a testünkben, azok megöletnek a kereszt megölő ereje által, ami a minden tartalmazó szellemben realizálódik. Az egyes pont ezt mondja. A 2 Korintus 4.10 A 2 Korintus 4.10-ben Pál azt mondja, hogy mi mindig a testünkben hordozzuk Jézus haláradatását. Haláradatás jelentése megölés. Krisztus halála megöl minket. Ezért mondjuk ezért van az 1 Korintus 10.31-ben ez a utolsó szavainak a versnek azt mondja, Pál azt mondja, naponta meghalok. Ez a kedves testvér, akit annyira szeretek, neki volt egy képe és egy idézet abban a képben, hogy csak hallj meg egy naponként. Ez az Pál azt mondta, hogy naponta meghal. Mit jelent naponta meghalni? Persze Pál szembenézett a fizikai halállal naponta, de ez azt is jelenti, hogy nekünk naponta meg kell halnunk magunknak minden nap. Mi megtagadjuk magunkat, visszautasítjuk magunkat. Mi visszautasítjuk a mi lelki élvezetünket, hogy nekünk lehessen egy Isten és misztikus élvezetünk a három egy Istenről. Mi lehetne több, mint az, hogy mi élvezzük a feldolgozott és kiteljesedett három egy Istent. Semmi sem nagyobb ennél. Isten azért teremtette a lelkünket, az értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, hogy élvezettért, de nem, azt nem akar, hogy rajta kívül másokat élvezzünk. Azért teremtette az értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, hogy mi őt élvezzük. Tehát amikor mi kapcsolatban lépünk vele a szellemünkben, ő az értelmünkben lévő élvezetté válik, az érzelmünkben, akaratunkban lévő élvezetté válik. Az Isten gondolatai, Isten érzelmei és Isten szendékai betöltődhetnek a mi értelmünkbe, érzelmünkbe és akaratunkba, hogy így azokkal egyek legyünk. Ez a három egy Istennek az élvezete. Második pont. Krisztus halál az összetett szellemben van. Ezt nem mutatok erre megint. Tehát ez ugye ez az a 2 Mózes 30-22-23 előképében van a szellem Krisztus halálának és annak hatékonyságának az alkalmazása. És ha ezt soha nem tetted, sőt, ha ezt már megtetted, bátorítanak titeket, hogy térjétek vissza a 2 Mózes 30-hoz, a 22-20 versekhez, imádkozzatok azokra a versekhez, és imádkozzatok a lemjegyzetekről, amik megnyitják ezeket a verseket. Tehát ez az összetett kenet, ami az összetett szellemet jelképezi, ez faolajból áll, ami Istennek a szemét jelképezi. De ennek vannak más alkotóelemei is. Mirha, fahéj, kalmus és kássia. Tehát egy egész konferenciát lehetne tartani csak ezekről a versekről, de csak röviden elmondanám, hogy a mirha Krisztus halálát jelképezi, a fahéj Krisztus halálának az édességét és hatékonyságát jelképezi, kalmus Krisztus drága feltámadását jelképezi, kássia pedig Krisztus feltámadásának visszaverő erejét jelképezi. Tehát szentek, amikor mi az Úr nevét szólítjuk, az énekek éneke, egy azt mondja, hogy az ő neve, mint kiöntött kenet. Tehát amikor azt mondjuk, Úr Jézus, szükségem van rád, éppen most a nevét, amikor hívjuk, akkor ez olyan, mint az összetett kenet, ami kiöntetik az értelmünkbe, érzelmünkbe és akaratunkba. És mindezek az elemek az összetett szellemben Krisztus halála, Krisztus halálának az édesség és hatékonysága, az ő feltámadása, és az ő feltámadásának visszaerő ereje, ez mind kitöltődik a mi lényünkbe. Most folytassuk a harmadik ponttal, a harmadik pont. A keresztény élet olyan élet, amelyben mindenkor az összetett szellem általi megölés alatt állunk. Ezt a naponkénti megölést a bensőnkben lakozó szellem hajtja végre, és figyeljétek ezt meg, végre a környezet által, mint a megölő fegyverrel. Tehát itt van a bensőnkben lakozó szellem, ami magában foglalja a kereszt megölő erejét, de az Úr, mint a szellem, ugyancsak használja a környezetet, mint a megölő fegyvert. A szellem elrendezi a mi külső környezetünket, körülményeinket, és rámutattunk a Róman 8:28-ban, hogy minden a javunkra van, és emlékezzetek arra, hogy ez a javunk, ez a jó dolog. Sajnálatosan sok hívő azt mondja, hogy ez a jó dolog, ez a javuk, az, hogy nem számít, mi mennek át, minden jóra fog fordulni. Javukra lesz más, szóval, hogy az én kocsim baleset volt, és kapok egy új autót. Volt egy Fordom a balesetben, de lesz majd egy BMW-m. Tehát, hogy minden a javamra lesz. De ez nem ezt jelenti, persze, hogy ez egy szélsőséges példa. Ez a javunk, ez a jó, ez a 29. versben látjuk. Ez a jó pedig, ez a javunk az, hogy mi áthasonoljunk az Isten első szülött fiának a képére. Tehát áthasonoljunk, tehát, hogy belsőleg Isten képének alakját vegyük fel. Ez magában fogja az átformálódást. És ez a jó, ez magában foglalja ez a minden dolog, a minden embert, minden helyzetet, minden körülmény, minden környezetet, és ezek együtt munkálnak a javunkra, hogy mi átformálódjunk és áthasonuljunk Krisztus képére. És hogy fejtsem ezt ki egy kicsit bőven, mert mondhatjuk azt, hogy a szellem a szellemünkben a nagybetűs megölő, megöli az összes negatív dolgot a lényünkben, de neki szüksége van egy eszközre, szüksége van egy idézőjeles késre, és ez a kés a mi környezetünk. A környezetünk, hogy megöljön minket. Oké, a 4-es pont az A pont azt mondja, rámutattam, hogy minden személy, minden ügy és minden dolog velünk kapcsolatban a Szent Szellem eszköze, hogy a javunkra munkáljon, hogy tömve legyünk jóval, magával, három egy Istennel. Szentek a 68. Zsoltár 19. verse, ez egy csodálatos vers, amit imádkozhatunk reggel. ez a vers azt mondja, hogy áldott legyen az Úr, aki napról napra gondoskodik rólunk, illetve megrak minket jóval, Isten, ami megmentésünk. Tehát rögtön azután, hogy megrak minket jóval, és utána úgy folytatjuk, Isten, ami megmentésünk, ami ezt megmutat, hogy jó az Isten, jó nem más, mint Isten, és Isten nem más, mint jó. És a evangéliumban ezt világosan olvashatjuk, a Lukás 18-19-ben, hogy miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, Isten. Mit mutat ez? Hogy az Úr Jézus, Isten maga, senki sem jó, csak Isten. Tehát ahhoz, hogy minden jóra fordul, minden jajunkra van, és hogy mi jóval legyünk megrakva, ez azt jelenti, hogy mi Istennel, Isten jelenlétével, magával leszünk megrakva. Most a B pont. Velünk kapcsolatban áll összes szemét és összes helyzetet úgy rendezi el Isten szelleme, hogy megfeleljenek az ő bensőnkben végzett munkájának, hogy átformálódjunk és áthasonoljunk Isten elsőszülött fia képére. D. Az átformálódás végrehajtásra kerül bennünk, amint megtapasztaljuk a Szent Szellem fegyelmezését. Szentek, a Szent Szellem fegyelmezése, amiről itt beszélünk, az Úr használja környezetünket, minden szemét, minden helyzetet, minden körülményeket, mindenféle próbatételt és szenvedést azért, hogy megtörje a mi természeti emberünket. Talán nem voltunk, talán abszolútak voltunk a természeti emberünkben, még Krisztustól függetlenül is, de az Isten, az Úr meg fogja törni azt az abszurdságunkat. Ahogyan az Úr ezt megtette Péter, azt mondta Péter, hogy ha bárki, mindenki meg is tagad téged, én nem tagadlak meg téged. Tehát többi tanítvány nem olyan abszurd, mint én, de én soha nem tagadlak meg téged. De az Úr azt mondta Péternek, hogy mindent akarsz kukorékkal, megtagadsz engem három alkalommal, és ami ezután történt, hogy Péter soha nem tudott megbízni az ő természeti abszolútságában. Neki Krisztus kellett vennie attól kezdve az abszolútságaként Isten felé. Oké. Okay. Tehát a Szent Szellem fegyelmezése az a Szent Szellemnek a leromboló munkája, hogy megtörje minket a természeti emberekben, és ugyancsak azért, hogy újjálakítson és újraépítsen minket a isteni háromsággal és az ő összes gazdagságával. Ez a Szent Szellem fegyelmezése. Tehát az egyes és második pont, ez kibontja ezt a Szent Szellem fegyelmezését. A Szent Szellem bensőnkben végzett munkájának az a célja, hogy egy új lényt alkosson a számunkra, de a Szellem kívül végzett munkájának az a célja, hogy a környezetünk által a természeti lényünk minden szempontját lerombolja. Kettő. Együtt kell működnünk a bensőnkben működő Szellemmel, és el kell fogadnunk a környezetet, amit Isten rendezett el a számunkra. És végül a Római 3, ezt csak elolvasom. A szolgálat kijelentésből és szenvedésből következik. Amit meglátunk, az a szenvedés által belénk munkálódik, így azzal szolgálunk, amik vagyunk. Most használhatjuk a váza példáját ennek megmutatására. Ha van egy vázád, és ráfestesz egy csodálatos képet arra a vázára, akkor ez a kép, ez a kijelentéssel hasonlítható, amit meglátunk. Tehát, ha valaki elkészíti ezt a vázát, ráfest egy gyönyörű képet arra a vázára, aztán beteszi azt a vázát egy sütőbe, és a sütőbe kemencébe helyezve azt a vázát, az a kép, amit ráfestett a vázára, bele lesz égetve abba a vázába, hogy részeivé váljon annak a vázának. Az a kép, az a váza, ha megérinted azt a képet, akkor a vázát érinted meg. Tehát az a lényeg itt, hogy a szolgálat kijelentésből ez a kép, és szenvedésből az a sütő kemence következik. És így ez a kijelentés részeddé tevé válik. Habár sok a szolgáló, neki csak egy szolgálatuk van. az új szövetség szolgálata Isten új testamentum ökonomiának végezviteléhez. A mi Krisztussal való együtt munkálkodásunk célja, hogy végrehajtsuk az egyedülálló szolgálatot, Krisztussal szolgáljunk az emberek számára az ő teste felépítéséért. B. Egészében a testnek egy egyedülálló testületi szolgálata van, de mivel ez a szolgálat Krisztus testének a szolgálata, és mivel a testnek sok tagja van, minden tagnak megvan a saját szolgálata az egyedüli szolgálat végrehajtásához. Most a C pont. A szolgálat célja az általunk megtapasztalt Krisztussal való szolgálás, és ezt azok a tapasztalatok alkotják, hozzák létre és alakítják ki, amelyeket szenvedések, fejlemésztő nyomorgatások és a kereszt ölőmunkája által nyerünk el Krisztus gazdagságából. C alatt egy, és ez igazán csodálatos, a szellem szolgálata arra van, hogy elérjünk az isteni kijelentés csúcspontjára azáltal, hogy Krisztussal, mint a szellemmel, aki életet ad, szolgálunk. Szentek, látni fogjuk a következő előjárók és felelős testvérek tréningjén, hogy három szempontja van a szolgálatnak, és ami itt is ebben a vázlatban benne van, ez a három szempontja a szolgálatnak, ez az új ébredéshez kapcsolódik. Ahhoz, hogy az Úr elhozzon minket egy új ébredésbe, a korán szakátváltásához el kell érnünk az isteni kijelentés csúcspontjára. Ez a szellemnek a szolgálata. Hogyan mondhatom ezt? Mert a jelenések 22.17 abban ez azt mondja, hogy a szellem és a mennyasszony mondja, ez azt jelenti, hogy a szellem átitatta a mennyasszonyt olyan mértékben, hogy a szellem és a mennyasszony egy entitás. A szellem és a mennyasszony teljesen egyesült, elegyedett és egybetestesült, hogy egy entitás legyenek, hogy, tehát amikor beszélnek, így egy személyként beszélnek. Ez azt jelenti, hogy a mennyasszonyként mi teljesen krisztusultunk. Ez az isteni kijelentés csúcspontja. Most a másik pont. Az igazság szolgálata arra van, hogy belépjünk az isteni emberi életvitelbe. Ez a második szempontja új ébredésnek. Ha mi testületében belépünk az isteni emberi életvitelbe, akkor ez eloszhatja az új ébredés, átválthatja a korszakot. Tehát a igazság szolgálata arra, hogy belépjünk az isteni Isten emberi életvitelbe, azáltal, hogy Krisztussal nem csak mint az objektív igazságosságunkkal szolgálunk, hanem mint a szubjektív és kiélt igazságosságunkkal és Krisztus valódi kifejeződéséért. Tehát itt van az isteni kijelentés csúcspontja, az isteni emberi életvitel, és a harmadik szempontja az új ébredésnek, az a Isten szerinti pásztorolás, ez a három, a megbékéltetés szolgálata. Most olvassuk ezt a harmadik pontot. A megbékéltetés szolgálata arra van, hogy Isten szerint pásztoroljuk az embereket egységben Krisztussal az ő pásztoroló mennyei szolgálatában, azáltal, hogy Krisztussal szolgálunk, mint a megbékéltetés igéjével, hogy Isten népét a szellemünkbe, mint a szentek szentjébe vigyük, hogy a szellemben lévő emberekké legyenek. Tehát megint ez a szolgálatnak a három szempontja, hogy be fog következni ez az új ébredés a korszakát váltásához, és ez az, amit ez a négyes pont mond, azáltal, hogy teljesen belépünk egy ilyen csodálatos szolgálatban a három szempontjában, az Úrnak módja lesz arra, hogy a gyülekezeteket bevigye egy új ébredésbe. D. A nyomorúság a Krisztus minden gazdagságával való kegyelemnek az édes látogatása és testetöltése. A kegyelem elsősorban nyomorúság alakjában látogat el hozzánk. 2 Korintus 12.7.10 megmutatja ezt. 1. A nyomorúság által a Szent Szellem alkalmazza ránk Krisztus keresztjének a megölő hatását a természeti lényünkön, utat készítve a feltámadás Istenének, hogy belénk adja önmagát. 2. A nyomorúság kitartáshoz létre, ami megszüli a kipróbáltság kvalitását. Egy kipróbált kvalitást vagy tulajdonságot, ami a nyomorúság és próba megtapasztalásának és az azokban való kitartásnak az eredménye. Végül az utolsó ponthoz érünk el. Isten szeretetként kiöntötte magát a szíveinkben, a Szent Szellemmel, aki nekünk adatott, mint a motiváló erő a bensőkben, hogy minden, ezért mondja a 2 Korintus 5.14.15, hogy Krisztus szelme szorogat minket. Ez azt jelenti, hogy Krisztus szeretete szabályoz minket. Krisztus szeretete korlátoz minket. Krisztus szeretete határszab nekünk. Sőt, azt is mondanám, hogy Krisztus szeretete hajt minket. Hajt minket. Tehát ez az a motiváló erő a bensőnkben, hogy mi minél inkább győzzünk az összes nyomorúságunkban, tehát amikor mi nyomorúságot szenvedünk el, akkor ne kerüljünk szégyenbe, hanem Krisztust éljük az ő fennagyításáért. Ez az, ahogyan a cím mondja, Isten szendéka jobbal, ez Isten szendéka velünk, és ez, hogy ez krisztusítson minket, hogy az ő mennyasszonyává tegye minket, hogy visszahozzuk őt, hogy egyesülve, elegyedve és egybetestesülve a feldolgozott és kiteljesedett háromegy Istennel együtt, mi a háromegy Isten együtt az új Jeruzsálemmel jönk, az nagy Isten emberé, hogy kiragyogjuk a csodálatos háromegy Istennek a dicsőségét az egész világ egyetem számára. Oké, én itt megállok, itt én bocsánatot kérek, és hiszitek, vagy nem, ez nem kifogás. Én mindig próbálom nézni az órámat, de egy ponton az órám igazából megáll. Tehát fogalmam sincsen, hány óra van most. Bocsássatok meg nekem ezért, de remélem, hogy még mindig velem vagytok. És én bátorlak titeket, hogy imádkozzatok rövid imádságot ezekről a pontokról, és hogy az Úr hozzon be titeket ezeknek a valóságába. Ez volt Isten szándéka jobbal, és ez Isten szándéka mindegyikünkkel, az örökkévaló kondomjának a végrehajtásért. Oké, én abba adjam. Dicsérjük az Urat!